Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre nevelő állandó műsorát hallják, benne dr. Pécsi Rita neveléskutatóval. Mai témánk a harag és a megbocsátás lenne, amely oly sok ember életét megkeseríti. Múlt alkalommal a háláról beszéltünk, és végig megyünk azokon az emberi tulajdonságokon, amelyek valóban segítenek abban, hogy a kapcsolataink jobbak legyenek. Ma egy olyanról fogunk beszélni, ami bizony mérgezi az emberi kapcsolatokat.
Igen. Na most az nagyon, nagyon érdekes jelenség, hogy ahogy a Szentírásban is olvassuk, hogy haragudjatok, ugye így kezdődik, ugye jó, folytatódik, hogy de ne vétkezzetek, de furcsa ez a felszólítás is, hiszen a haragtól tényleg félünk azt, amikor megjelenik akár a kisgyerekünkben, az ember csodálkozik, hogy ebben a kicsi gyerekben ez a düh, és hogy Úristen, ebből mi lesz, de a saját magunkban is, amikor érezzük, hogy úgy jön, már ismerjük is a jeleit és minden, és vagy a másik emberen, ha meglátjuk, leginkább azt szeretnénk, hogy ne, tehát ne haragudjon, és menjen el innen ez az erő. Na most jól érezzük, mert egy nagyon erős erőről van szó, amelyik mozgósítja az egész testet, tehát megváltozik az egész biokémia, megváltoznak az izmok, megfeszülnek, üss vagy menekülj, nem kapunk jól levegőt, beszűkül az idegrendszer, beszűkül a racionális, nem tudunk gondolkodni. Tehát jó ez az érzés, hogy ettől talán tartani kell. Mégis nagyon, nagyon megszívlelendő ez az indító felszólítás, hogy haragudjatok, vajon miért? És rá is találunk a megoldásra, hogyha egy kicsit megvizsgáljuk, hogy miből keretkezik a harag, és van egy nagyon jó kulcsmondata ennek, amit érdemes kezdődő harag esetén fel is idéznünk, hogy ha valami számomra fontos dolog veszélybe kerül, haragudni fogok. Ez a mechanizmus. Tehát egy számomra fontos dolog veszélybe kerül. És most gondoljuk csak azt, hogy kisgyereknek is, ha egy számára fontos dolog veszélybe kerül, tehát elvitték a játékát, vagy hát anya nem jött be, vagy éppen a kis testvéremet dajkálja én helyettem, akkor egy számomra fontos dolog, az anyukám, a játékom, a biztonságom, a jó kedvem veszélybe kerül, és haragos leszek. De ugyanúgy, hogyha úgy érzem, hogy a gyerekemet valami veszélyezteti, vagy az állásomat, vagy a családi békét, vagy bármi mást, vagy egyáltalán a vagyonomat, vagy bármit, egy számomra fontos dolog. Sokszor tényleg nem is ismerjük fel, hogy miért öntött el a harag, de hogyha egy kicsit utána kérdezzünk, hogy milyen számomra fontos dolog került itt veszélybe, sokszor nem is arra haragszunk, ami tett valami felszínre, de mögötte ott van az a fontos dolog. Na most ebben az esetben valóban egy nagyon jótékony jelzés arzenál, ami beköltözik az ember szívébe, lelkébe, elméjébe, mindenhová, és egyszerűen mozgósítja, hogy valamit csinálj, mert itt nagyon-nagyon nagy dolog történik, és meg kell védened. És ebben az esetben sose az a legelső fogás talán, hogy ne szégyeljük, ne takarjuk el, ne nyomjuk el. Hát legjobb esetben ne öntsük ki másra, mert azért neki is mérgező, de Don Bosco mondja, hogy a legrosszabb megoldás másra kiönteni a haragunkat, de ugyanilyen rossz, hogyha magadba folytod. Tehát az majd egy kicsit van, arról is beszélünk, hogy az elfojtott harag nem párolog el, és valóban mérgező, tehát minden szinten, tehát pszichoszomatikus betegségektől kezdve nagyon sok mindent mérgez. Tehát azt mondjuk, hogy egy jelzésnek fogjuk föl. Tehát rögtön a gyermekünknek sem mondjuk azt, hogy ezt meg ne lássam ebbe a családba, itt aztán nem, mi csak ugye szeretjük egymást, hát hiszen. Tehát ne tagadjuk le, de még csak gesztusokba se, ez egy nagyon nevelési munka, mert hogyha a gyerekek megérzik azt, hogy anyának, apának, hú, ez teljesen elfogadhatatlan, akkor ő fogja magába folytani ezt a haragot. Tehát ugyanúgy gondoljunk rá, mint például a lázra az ember testébe. Hogyha lázas az ember, az bizony egy jótékony jelzés, hát nem szeretjük, ha lázasak vagyunk, de azért nem mondjuk a gyereknek se, hogy még egyszer elő ne forduljon, hogy itt lázad legyen, hanem örülünk neki, hogy valahogy jelzett a test, hogy baj van, figyelj oda. És ez a harag is egy ilyen nagyon jótékony jelző. Azt mondja Kenteni atya, hogy azok az emberek, akiknek kora gyerekkoruk óta lehetőségük volt, hogy a fájdalmakra megfelelő haragjelet is adjanak, azok nagykorúban is megtartják ezt a lehetőséget, és felnőttként is érezni fogják, és ki tudják fejezni, ha bántották őket, de alig éreznek majd késztetést arra, hogy ezért a másikat kinyúvasszák. Tehát ez csak azoknál fordul elő, akik nem engedik meg, hogy haragudjanak. Még egy helyen azt mondja, hogy aki a saját haragját, mint a személyisége természetes velejáróját megértette, nem lesz erőszakos. Mások bántalmazása csak annak az embernek jut eszébe, aki a dühét nem érti, gyerekkorában nem ismerhette meg ezt az érzést, mint a sajátját, és nem tanulhatta meg, hogy mit csináljon vele, mindjárt majd arról is beszélünk. Volt egy nagyon érdekes felmérés Németországban már jó pár évtizeddel ezelőtt, hogy terroristák hátterét nézték meg, hogy vajon mi vitte őket ide ebbe a destruktív magatartásba, és kijött egy nagyon döbbenetes adat, hogy majdnem a felének lelkész család volt a háttere. És azért, hogyha ebbe a folyamatba belegondolunk, hogy az elnyomott harag, az micsoda felgyülemlés, ahogy Gyökösi Endre mondja, felgyűlik és öl utána. Tehát, hogy tényleg ez történik, hogyha egész gyerekkorában, ugye, hogy itt jámbor emberek vannak, ugye nyilván egy lelkész családnak nagyon nagy megterhelés ez, ugye, hogy mi vagyunk a mintacsalád, tehát itt meg ne lássam, hogy ez a gyerek itt dühös, és nem tudom mi, akkor folyamatosan lehetséges, hogy már önkéntelenül is elnyomjuk. Na most ez felgyűlik 10-15-20 év alatt, tehát eznek valahol ki kell jönni. És ennek a példáját láthatták. Szóval ez a harag tehát a valami fontos dolog veszélybe került. Hogyha pedig azt látjuk, hogy ez történik, tehát ezt érezzük, mindenképpen az első tennivaló, hogy valahogy ki kell fejezni. A negatív érzéseket is ki kell fejezni. Csak a negatív viselkedést fogjuk majd lebontani. Tehát ez itt nagyon nagy különbség. Tehát nyugodtan, sok szülő fél attól, hogy én a gyerekem előtt nem haragszom. De igenis, haragudjunk a gyerekem előtt is. Kell, hogy lássa, hogy igen, azoknak a tekintély személyeknek is van haragjuk, és főleg az, hogy kell azt is lássa, hogy hogyan dolgozom, hogyan kezeli. Igen, igen. Na most szoktuk azt is mondani, hogy ugye elkapott a szent harag. Hát ilyen értelemben igenis van szent harag. Tehát amikor egy szent ügyér valakit elkap arra, hogy mert az veszélybe kerül, ugye Jézust is látjuk haragudni. Nem csak az ostornál, de ott azért nagyon, de többször írja, a Márk evangéliumban van, hogy elnézvén őket haraggal, bánkódván szívű keménysége miatt. Tehát, hogy a tanítványokat, tehát akikkel együtt él, akiket ő választott ki, akikre rá akarja bízni az egész küldetését, hogy azokra is tud haragudni ez a szelíd jámbor Jézus. És ugye, ha megnézzük azt az élethelyzetet, ugye a feltámadás után mennek, és hallja, hogy ott arról beszélgetnek ezek a hős tanítványok, hogy majd akkor ki fog a jobbodon ülni.
Balodon,
hát szóval úgy el tudom képzelni ezt az emberi felindulást, hogy már éltem, értük, meg is haltam, értük, már fel is támadtam,
és még mindig és nem értenek semmit.
Mindig erről beszél, ki fog a jobbodon, és nem is szégyelik magukat, tényleg fölpofozni való társaság. És írja is, hogy elnézvén őket, egy valami fontos dolog veszélybe került. Tehát van szent harag, meg van, amikor azt mondjuk, hogy érted, haragszom, értsd már meg. Ez mind rendben van, tehát tényleg rendben van, mert abból látjuk, hogy miből keletkezett. De a kifejezésénél ugye azért érezzük ilyen veszélyesnek, mert a kifejezése az bizony lehet negatív, tehát a negatív érzéseinkről nem tehetünk, ezt meg kell engedni a másiknak is, nekünk is, el kell fogadni, ilyen van, de a negatív viselkedésről már tehetünk. Most egy valami, amit soha nem engedünk meg, az agresszió, tehát nekiesni a másiknak, ez tilos, tehát ez biztos.
Se verbálisan, fizikailag, pláne nem.
És azért nem, mert ez a nagyon nagy feszültség, ami keletkezik ilyenkor a testben, meg az agyban, meg a mindenhol, ez a nagyon nagy feszültség ki akar, tehát mindenki meg akar ettől szabadulni. És ha mondjuk teszem azt, ez csak biztos, hogy mindenkinek van már ilyen tapasztalata, ha jó, behúztam, vagy valamit odavágtam, vagy nekiestem, vagy látom, hogy ennek ilyen hirtelen eredménye van, mert sírva fakad, elmegy, megszűnt az a izé, kioldódik ez a nagy feszültség, tehát szinte kisül. És ez azt mondja a testnek, hogy te, ez volt a legjobb, hát ez a legjobb, így fogsz a legkönnyebben megszabadulni tőle, tehát legközelebb is, így csinálj. Magyarul így mondja a szakirodalom, hogy az agressziót elsősorban azért nem engedjük meg, hát nyilván ne okozunk fájdalmat, stb. De nem csak ezért, hanem nagyon hozzá lehet szokni. Pár alkalom után is hozzá lehet szokni. Tehát azt látjuk, hogy például a kicsi gyereknek is sokszor mondják szülők azt, hogy jaj, még nem tudja, mit csinál, hát jó, csíprúg, harap, neki megy, nem tudom mi. Biztos, hogy azonnal meg kell szakítani, azonnal szét kell választani, és azonnal valahogy ki kell fejezni, hogy haragudhatsz, nem ez a probléma, de nem eshetsz neki a másiknak. Tehát itt akkor az a legfontosabb, az lenne, hogy olyan fogásokat, olyan kis praktikákat kezdjünk el tanulni és tanítani, hogy amikor érzed, hogy jön, mit csinálhatsz? Tehát, hogy kifejezheted, először is ne nyomd el, de kifejezheted, hogy most valami nagyon nagy dologról van szó, és ez téged tényleg dühít, és fájdalmas is, meg minden, de mondjuk tanuljuk meg, vagy tanítsuk meg, hogy ilyenkor mit kiabálhatsz, hogy a leborult szivar végét, vagy a macskafarka, vagy bármi. És itt ezt tényleg szándékosan mondom is, hogy mi felnőttek is keressük meg azt a szókincset, amit ilyenkor lehet, mert ilyenkor az ember szeretne rondát, tehát ez biztos, és szeretne kiabálni is, mert a kiabálás is egy ilyen nagy testi megfeszülés, ami kioldja ezt a belső feszültséget, tehát érthető az. És ugyanígy a mozgásban is meg kell találni, tehát a testi kicsatornázást is, ezért jó a stresszlabda, vagy a nagy mozgások, tehát a nagy karkörzés, akár a guggolás, nagyon jó, hogy bármilyen formában lehet látni ilyet. Interneten biztos találnak ilyen stopjátékok, például a gyerekeknek is taníthatók, hogy amikor érzed, hogy jön a harag, hogy hogyan kell ezt valahogy megállítani. És akkor azt mondja, hogy milyen tudom én, nézd oda, mondd meg, mit látsz rögtön, tehát kimozdítani abból a konfliktus helyzetből, de van, hogy gyakorlatilag is, tehát a test is mozduljon ki belőle, a nagy levegő, mert ilyenkor beszűkül ugye az idegrendszerben, nincsen oxigén, ugye azok az erek beszűkülnek, tehát adnál neki egy kicsi oxigén, mindjárt esetleg nyugodtabb lenne, ugye az egész vérnyomás, kicsit lecsillapul, stb. Tehát nagyon, nagyon fontos azon is egy kicsit dolgozni, hogy tudom fizikailag is ilyenkor kifejezni azt, vagy kiengedni ezt a gőzt, ami bejött. És ezeket érdemes a gyerekeknek is megtanítani, mert látjuk azt felnőtteken is, gyerekeken is, hogy sokszor, hogy egyszerűen nem találja az eszközét. Tehát nyilván utána szégyeli meg, nem tudom én, ha neki esett a másiknak, és nem így akarta. Sokszor vagyunk így, ugye, szülőként is, hogy eljárt a kezünk, vagy tehát, de nem így akarta, a tehetetlenség hozta ki, de nem volt egy olyan eszköze, és például el, hogy toppancs egyet, vagy nem tudom.
Toporzékolhat,
azzal nem lehet senkinek. Vagy például van, nálunk is volt egy boxzsák, ugye a nagyobb gyerekeknek, püföd, azt érted, és mert ki kell, hogy jöjjön ez a nagyon-nagyon magas feszültség, és utána tudunk esetleg majd meglátjuk valamit beszélgetni dologról, vagy rendezni a helyzetet. De ez a fizikai kicsatornázás szokszor meg is születik, de ehhez az kell, hogy felismerjed már a jeleket, ami kíséri. Tehát ezt is megtanítani, és először megtanulni. Amikor érzed, hogy emelkedik a gyomrod, vagy pattog a fejed, vagy a nyakad, vagy megfeszülnek az erek, vagy ökölbe szorul a kezed, vagy kiver a víz, vagy tehát ezeket lehet érezni, ezeket a jeleket, de meg kell tanulni, reagálni már ekkor rá. Volt egy nagyon kedves barátunk, aki azt mesélte, hogy amikor ő serdülő gyerek volt, akkor az édesapja sokszor elvitte birkózó edzésre, és azt ott nézték, hogy mert nagyon szerette a birkózást. És azt mondja, hogy ugye az edző szaladgál a fiatalok között, és mindig adja a tanácsokat, kiabál. És volt egy valaki, akinek folyton az edzője ott állt, és akkor úgy várt, ilyen megfeszített mindennel, és amikor jött valami helyzet, akkor beordított, hogy vigyázz, csípődobás! És mindig csak ezt kiabálta, hogy vigyázz, csípődobás, és akkor megkérdezték ezt az edzőt, hogy ez mi, és azt mondja, hogy ez egy nagyon jó versenyző, egyetlen egy gyenge pontja van, hogyha a másik csípődobásra készül, azt mondja, ott mindig elveszíti. És azt akarta neki megtanítani, hogy lássa meg a másikon, amikor csípődobásra készül, és ilyenkor mindig bekiabált. És azt mondta ez a barátom, tehát már idős ember volt, hogy azt mondja, azóta is, azt mondja, nem hiszed el, fiatal korom óta kísér ez a kis mondat, amikor érzem ezt a harag, vigyázz, csípődobás, itt veszítesz, ha nem tudsz valamit csinálni. Tehát ilyen kis fogásokat kitalálni, és a gyerekeknek is sokszor nagyon jó az, hogyha például verbalizáljuk, tehát nagyon sokszor csillapul az a düh akkor is, ha kicsit megérti, hogy mitől ilyen dühös, hogy ugye, most mit tudom én, mérges vagy, mert elvette a játékodat. És már is ugye egy kicsit megérti azt, hogy miért keletkezett benne ez a feszültség. És hogy valahogy ezt hogyan tudjuk kicsatornázni. Mi, amikor kicsi gyerekek voltak, akkor azt mondtuk nekik, hogy kiabálják azt, hogy bagarol, mert az nagyon ronda, egy darabig sikerül. De az érdekes, ugye, hogy azt mindenképpen kell tudnunk, hogy kezdetben, tehát gyerekként mondjuk, mindenki éretlenül haragszik. Tehát nincs olyan ember, aki ezt a nagy erőt, ezt kulturáltan tudja kifejezni. Ha megnézzünk egy kisgyereket, például amikor valami bajba kerül, ugye, vagy valami fontos dolog veszélybe kerül neki, hogyha még beszélni se tud, de hogy úgy ránézel, és hogyha azt lehetne szinkronizálni, hát az mindent mondana az égvilágon, és az fölpofozna, és fölnyársalna, és mindent csinálna. Látszik az, hogy éretlenül kezelt, tehát nem tud ezzel az erővel mit csinálni. Na most van Campbellnek van egy nagyon érdekes, egy harag létrája. Azt mondja, hogy ez az éretlen kezelés, ez a legalsó fok, de vegyük ezt tényleg természetesnek, hogy mindenki éretlenül kezeli a haragját, addig, amíg meg nem tanult felmenni a létrán. Na most, ha nem tanítjuk ezt, akkor lehet, hogy 40 évesen is ugyanilyen éretlenül kezeli a haragját, és hogyha nem vezette rá senki, hogy ilyenkor ki kell csatornázni, hogy ilyenkor kell fizikai jeleket is valahogy ugye kimozogni, hogy ki kell fejezni a negatív érzést is, hogy vállalható a harag, hogy nem kell elnyomni. Igen. Na most ez a létramászás viszont nagyon apránként megy, tehát nagyon-nagyon-nagyon kis lépéseket lehet csak tanítani. Tehát nem lehet egyszerre hatot fellépni, akkor se, hogyha már valaki nem kisgyerek. Tehát a legalsó lépcső az, hogy mindent csinál. Tehát fölborítja az asztalt, nem tudom én,
neki megy a másiknak,
neki megy, pofoszkodik, verekszik, összefüggéstelenül panaszkodik, stb. Na most a következő lépcső annyira kicsi csak, hogy mondjuk nem megy neki a másiknak, de még tör, zúz, de rondát kiabál, de összefüggéstelenül panaszkodik, de bunkó a hang, nem, és stb. Tehát ilyen picit, tehát nem lehet azt mondani, nem tudom, van egy kis konfliktus gyerek, nem tudom én, neki esik a testvérének, bemegy a szobába, bevágja az ajtót, rondákat kiabál, hozzávágja a papucsát. Most itt bemegy az anya, és elmondja neki, hogy vetem, mert hogyha rám haragszol, ne az öcsédet bántsad, és ne dobáld a papucsot, és ne csapkodd az ajtót, és ilyen szavakat a mi családunkban nem mondunk. Hát ez 4 lépcső volt. Tehát ebből semmi, de semmi nem fog következni. Tehát azt mondom, hogy ráállunk egy valamire, azt megpróbáljuk, hát ezt több tapasztalaton keresztül tanítani, és akkor tudunk csak följebb lépni. Na most van egy pont ezen a haraglétrán, ez körülbelül már az 5., amikor még, nem tudom én, durva szavakat használunk, jó, de mondjuk nem teszünk át a környezetünkbe, nem pofosztuk fel a másikat, stb. Azt tapasztaltam, hogy sajnos felnőttek körében ez elfogadott. Tehát, hogy akár tekintély személyek is, hogy esetleg, ha így haragszanak, és folyik a szájukból a nem tudom micsoda, akkor azt még így tulajdonképpen, hát tudod,
elfogadjuk,
hát előtt elfogadjuk.
Elfogadjuk,
hát tudod, hát most tudod, most felidegesedett ilyenkor az ember, stb. Most, hogyha ezt magamban elfogadom, meg így a családban, a felnőtt tagoktól, akkor ne csodálkozzunk, hogy nem megy fel a gyerek a 8-as lépcsőre. Tehát ez nem
ha ezt látja.
Ha ezt látja, ezt tapasztalja, hogy ez adott esetben elfogadható. És még akár munkahelyen is, vagy nézzünk meg egy, nem tudom én, egy silányabb minőségű filmben, hogyha csak hallgatod, akkor látod, hogy az érzelmek szabadon engedése, hát az minden szinten, tehát hisztizni lehet, ordítani lehet, ocsmányú beszélni lehet, stb. Hát ez bizony minta. Na most, hogyha akarunk ennél följebb lépni egyrészt, akkor ugye ez megint csak önnevelés, tehát induljunk el magunkban először, és ugyanígy ilyen kicsi lépésekben segítsük neki is a gyerekeinknek, hogy na, ez még belefér, de ez már nem. Most a következő lépcső az nagyon érdekes az is, hogy időt nyerni. Tehát valahogy időt nyerni ennek a ennek a nagyon feszült idegrendszernek fizikailag is kell idő. Tehát azért jó, ha kimegyek ebből a konfliktusból, vagy elszámolunk akárhányig, vagy elmondod a tehetetlenség rózsafüzérét, vagy nem tudom, akármit csinálsz, de időt nyersz. Ugye voltak erre, vagy vannak erre kis nagyon egyszerű praktikák, de kell az idő. Na most akkor tudunk csak ugyanis logikusan gondolkodni. Tehát addig nem. Nagyon fontos ezt látni, hogy ez a beszűkülés, ez az ereg beszűkülése és az ökölbeszorulás, ez a, szokta mondani egy barátom, hogy ökölbeszorult a fejem, és ez tényleg megtörténik, és nem tudsz gondolkozni, tényleg. Tehát abban a pillanatban senki nem tanítható, amikor haragszik, senki. Tehát csak azután, majd ha megszabadult a haragjától, de ehhez idő is kell, meg ugye kicsatornázás. Tehát itt kell arról gondoskodni, hogy egy valamennyi idő elteljen. Most nekünk szülőknek az nagyon lényeges, hogy ebben az haragos állapotban először is ne hozzunk szabályokat, mert túlozni fogunk. Tehát itt mindent eltúlozol. Tehát ilyenkor nem érvényes, amit mondasz. Tehát ezt érdemes bevezetni ebbe az állapotba. De meg kell várni, amíg ugye megint tudsz logikusan gondolkodni. Amit még nem lehet tenni, vagy nem érdemes ilyenkor csöndesíteni. Jaj, ez nem is olyan nagy probléma. Jaj, ne csinálj már ebből gondot. Ez annyira veszélyes,
ez
hogy
még olaj a tűzre.
Ez nagyon, nagyon. De ha belegondolunk a mechanizmusba, érthető, hiszen most a másiknak egy számára nagyon fontos dolog veszélybe került, és jössz te, és azt mondod, ez nem fontos, ez semmiség. Ugye, hát akkor még csak azt gondolja, hogy neked egyáltalán nem fontos, ami nekem is. Te azt se tudod, hogy nekem
mi a lényeg, mi fontos.
Borzasztó. Na szóval nem szabad csöndesítgetni se. Tehát eltett egy kis idő, esetleg volt valami fizikai kicsatornázás, és akkor utána még egy kis fogás van, hogy tereljük oda, hogy most neked kivel mi a problémád. Tehát csak ennyi, hogy mi történt. Tehát levakargatni róla, hogy de mert mindig, mert a ti családotok, mert ő kezdte, mert én csak, mert nem is úgy van, stb. Mert állandóan, meg a múltkor is, meg nem tudom. Tehát, hogy csak arról, hogy kivel, és ezzel a helyzettel neked most mi a problémád. Ezt ugye csak logikus gondolkodással lehet már csak, de nagyon fontos, hogy újra és újra, jó, az nem érdekel, mi volt múltkor, meg mi lesz, meg nem tudom, most mi a probléma. Tehát ez nagyon sokat segít. És amikor ezen a lépcsőn is túl vagyunk, ugye, akkor lehet az, hogy tulajdonképpen arról a helyzetről valamennyire beszélünk, stb. Itt most már egy olyan helyzetben vagyunk, hogy már nem káromkodik, nem esik neki, stb. De még ez sincs kész. Tehát, hogy egyszerűen viszonylag kulturáltan tudunk beszélni a dologról, de biztos mindenki érzi, hogy mi ez, hogy amikor sistereg a levegő. Tehát én nem kiabálok már. Hát ezen gondolkozz el! Jézusom, de nem mentem neki, nem volt semmilyen különös, de még mindig érezzük, hogy azért itt még itt van ez a vitriol. Mi hiányzik? Tulajdonképpen a feloldásra való törekvés. Az hiányzik. Tehát amikor eljutunk egy viszonylag kulturált haragkezelésre, hogy odáig elmentünk, hogy magamat is tudtam kordába tartani, nem rohantalak le, idő is tölt, stb. Tehát harag létrán elég magasan vagyok. De még nincs ott, hogy törekszem a megoldásra. Tehát lezárom, így van, pont, kész. Na, nem lesz jó. Tehát egyszerűen ki kell nyitni arra felé, hogy ezt a keletkezett feszültséget, ugye ezt a keletkezett ellentétet, ami most a két személy között ugye még mindig fennáll, ezt hogyan tudjuk feloldani? Na most kétféle út van itt is, nem is nagyon megyünk bele, de kell tudni, hogy két választásunk van. Az egyik a kompromisszum, tehát keresgélünk egy kompromisszumot. Kicsit én is engedek, kicsit ő is enged, tehát itt már azért lehetséges, de a kompromisszumban mindig marad egy tüske. Tehát mind a ketten úgy fogjuk érezni, hogy múltkor én engedtem többet. Tehát a következő ilyen feszültségnél, különösen családban ugye gyakran előfordulhat egy valami kis pattanás, akkor mind a kettő úgy érzi, hogy hát az én múltkor azért én engedtem, most te jössz. Tehát ezzel számolni kell. De azzal is számolni kell, hogy vannak olyan kapcsolataink, amikor nem tudunk tovább jutni, mint egy kompromisszum. Tehát azért ezek... Van egy olyan főnököd, egy munkatársad, egyébként nem vagytok valami, nem tudom milyen kapcsolatban, tényleg más a mindenetek, mindenről nézetetek, felfogásatok, minden, de azért mégis békességbe kéne valahogy élni, akkor egy kompromisszug lehet eljutni. Marad tüske, marad, de nem lehet tovább. A jobb megoldás, vagy amikor a közeli kapcsolatainkra gondolunk, akkor az a konszenzus. Tehát, hogy addig-addig dolgozgatunk rajta, amíg úgy érzem, hogy na, ez neki is jó, meg nekem is jó, tehát én is tudok vele mit kezdeni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos. Neki is megvannak a módszerei, talán egyszer majd dolgozunk rajta, vagy beszélgetünk róla, de kell tudni a különbséget a kettő között.
Na, mi a különbség a kettő között? A kompromisszum és a
kompromisszumnál
a
marad a tüske, tehát marad az ellenállás, marad a szembenállás, és marad bennem is olyan, hogy ezzel nem értek egyet, de elfogadom. A konszenzus között addig finomítjuk a beszélgetést, addig finomítjuk a kapcsolatnak a helyreállítását, ez sok beszélgetéssel jár, megértéssel, tehát meg akarom érteni, hogy mi van benned, meg akarom érteni, hogy neked ez miért fontos, és ő is, tehát ez egy nagyon kölcsönös a konszenzus. És addig-addig beszélgetünk róla. Van itt ez a bizonyos, hogy is mondják, ez a beszélő bot, talán már szóltunk is róla, ez az indiánoknak egy módszere, ez konszenzuskereső módszer, hogy úgy csinálták, hogy amikor nagyon nagy feszültség van, például nagyon nagy hangadók között a törzsben, akkor a főnök ugye leülteti ezeket a hangadókat, ezek, akik nagyon szemben állnak egymással, és van egy beszélő bot, egy ilyen nagyon szép faragott bot, odaadja az egyiknek, és azt mondja, most te mindent elmondhatsz erről az esetről, ami benned van. A többiek kérdezhetnek, de csak azzal kapcsolatban, hogy jól értették-e. Tehát nem állnak neki vitatkozni, csak hogy azt mondja, hogy te most tényleg, te úgy érzed, hogy senki nem ért meg? Tényleg neked az a meglátásod, hogy ennek a háznak nem kéne tető, mert jobb lenne az eső, vagy mit, valami. Akármi vad ötlet, csak a megértésre törekszem. Mindent elmond róla, és utána továbbadja a beszélőbotot, és te is elmondhatod róla mindent. Tehát én meg azt hiszem, hogy három tető kell, mert jön a jégeső, és nem tudom én, és különben is jó. Tehát ez azt jelenti, nagyon érdekes ez a mechanizmus, mert megengedi neki a megértést és az kölcsönös elfogadást, mert gyakorlatilag én is tudom, tehát nem azt lesem, hogy mikor szólhatok közbe, és majd jó megvitatom, hanem azt is tudom, hogy én is mindent elmondhatok. És azt mondja, hogy egyébként sok ilyen béketárgyaláson is alkalmazzák ezt a módszert, mert általában az a vége, hogy nem a te megoldásod, meg nem az én megoldásom, hanem egy közös megoldásra tudnak jutni. Ez egy alapvető különbség, és ez a konszenzusnak a nagyon nagy, nagyon erős és nagyon, nagyon jó gyümölcse. Tehát a közeli kapcsolatokban inkább erre törekszünk. De a nehezebb konfliktusokban azt kéne figyelembe vennünk, hogy az ő habitusa nem fog megváltozni, az enyém se, lehet, hogy a nézetünk se, és erre mondta szintén ugyanaz a barátunk, azt mondja, hogy engedd el a nyakát. Ez egy nagyon-nagyon jó kis ilyen kis motto. Engedd el a nyakát. És akkor mindig mondtam neki, hogy de hát én nem fogom a nyakát, de azt mondja, gondolj csak be magadba. Hogy amikor úgy, hogy igen, jössz te még az én utcámba, na majd várja, ez, hogy kicsit úgy fogdossuk a nyakát, hogy na majd megszorongatlak a adott esetben. De hogyha nem tudod elengedni a nyakát, akkor benned marad ez a feszültség. Tehát azt mondja egy keleti mondás, aki bosszút forral, két koporsót készítessen. Tehát benned fog először tönkretenni mindent. Na most erre az engedd el a nyakátra, van egy jó kis mese, a sas és a nyúl, tehát ezek két nagyon különböző személyiség, és amikor vitába kerülnek, és akkor azt mondja a nyúl a sasnak, hogy te nem vagy normális, ott körözöl a levegőben, amikor itt minden adott szép finom kis üregek, finom káposzták, meg minden, hát nem lehet téged megérteni. Magyarul az ő álláspontját nem érti, de én jó helyen vagyok, tehát azt mondja, én nekem itt jó, csak te vagy ilyen lökött. Ugyanebben a helyzetben mit gondol a sas? Hát ez a nyúl, ez lökött, tehát itt így szárnyalhatna a levegőbe, és ne... És ő is. Most nagyon fontos ezekben az esetekben, hogy megvizsgáljuk a saját álláspontunkat, és lehet, hogy arra jutunk, hogy legközelebb se csinálnék mást. Esetleg másik stílusban, jó, igen, igen, de tartom az álláspontomat, tehát ez a sas nem normális. Ugyanígy a sas, ugyanígy. Akkor tovább morfondírozik a nyuszi magába, hogy te sas, igazán jobb lenne, hogyha nem lennél, de akkor egyszer csak belevillan, hogy de hát te is az én atyám teremtménye vagy. Hát akkor akkor te is neked szentelt élet vagy. Tehát kilép a saját szemszögéből, megnézi egy másik szemszögből azt a másik embert, nagyon nehéz elfogadni, ez egy belső munka, de eljuthatok odáig, hogy hát akkor a róka is, meg a sakál, meg ez a hülye ember is, aki itt van, érted? Ez is az Isten teremménye. Nem tudom, hogy tudja őt jónak látni, én ezt nem látom, hogy tudja kedvesnek mondani, de hát végül is. Tehát eljutok oda egy másik szemszögből, ebből az ördögi körből, ha te úgy én is így, ha te hülye vagy, stb. Kilépek, és lehet, hogy neki egy kedves valakije. Akkor még mindig úgy gondolok, hogy nekem nem lenne baj, ha nem lenné itt, tehát még egy kicsit földhöz ragadt, de egyre inkább ebből a szempontból kezdem el nézni, és akkor egyszer csak megszületik bennem, hogy tudod mit, Sas? Nekem nem hiányozná, maradj meg, de tudod mit, legyél sas, menj Isten hírével, engem nem érdekel. És elengedte a nyakát. Elengedte a nyakát. És ez egy nagyon fontos pontja ennek tehát a megbocsátásnak, hogy a megbocsátás az egy döntés, az nem érzelem már, az egy döntés, engedd el a nyakát. Tehát nem a te dolgod ítélkezni, nem a te dolgod rendet tenni, igazságot tenni, semmit. Menj és sas, menj Isten hírével. És ez egy nagyon-nagyon jó fogás, tehát én nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ez az engedd el a nyakát kicsi konfliktusokban, nagyokban, nagyon különböző. Van, hogy nem tudunk más csinálni, mint elengedni a nyakát. Talán egy legközelebbi alkalommal tudunk arról beszélni, hogy a megbocsátásnak a mélyebb szintjei, amikor mondjuk a férjednek nem mondhatod el, hogy legyél sas, menj és sasoljál csak. Ugye ott több munkára van szükség, tehát ott a konszenzus kialakításáról talán érdemes lesz majd egyszer beszélni, de így ilyen házi praktikának ebben az esetben, amikor elönt a lép, bizony nagyon fontos, hogy eljussunk odáig, hogy keressünk feloldást, és ennek a feloldásnak nagyon-nagyon sokszor az az egyetlen módja, hogy elengedem a nyakát. Egyébként a megbocsátás azt is jelenti, elengedést jelent szó szerint is.
Hát ennél szebb végszó nem is lehetne. Köszönjük a mai beszélgetést dr. Pécsi Ritának, önöknek pedig egy jó kis gyakorlatot ezen a létrán való feljebb jutáson, mert hiszen ez életünk végéig tartó feladat mindannyiunk számára, és nem csak a kisgyerekkorban, hanem egyre inkább a felnőttkorban tudatosan kell ezen a létrán lépegetni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.